Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Teremtés könyvének 21. fejezete. Az Úr meglátogatta Sárát, ahogy megígérte. Az Úr úgy tett Sárával, ahogy előre megmondta. Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öregkorában, abban az időben, amelyről Isten beszélt. Ábrahám fiának, aki született, akit Sára szült neki, az Izsák nevet adta. Ábrahám körülmetélte fiát Izsákot a 8. napon, ahogy Isten megparancsolta. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. Sára így szólt, Isten örömöt szerzett nekem, s aki hallja, velem együtt örül. Aztán folytatta, ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára még gyermeket fog szoptatni. Öreg korára szültem neki fiút. Ahogy a fiú növekedett, elválasztották. Ábrahám Izsák elválasztása napján nagy lakomát rendezett. Akkor Sára észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit ez Ábrahámnak szült, az ő fiával játszik. Ezért azt mondta Ábrahámnak, távolítsd el a szolgálót és fiát. Ennek a szolgálónak a fia ne örököljön együtt az én fiammal. Ábrahámnak nem tetszett ez a beszéd a fia miatt, de Isten így szólt Ábrahámhoz, ne bánkódj a fiad és szolgálód miatt, hanem hallgass Sárára mindenben, amit mond neked, mert utódaidat Izsák után fogják nevezni. De a szolgáló fiát is nagy néppé teszem, mivel ő a te utódod. Ábrahám korán reggel fölkelt, kenyeret és egy tömlő vizet vett, s odaadta Hágárnak. Aztán a vállára tette a fiát, és eltávolította őket. Az elment és Beer-Seba pusztáján bolyongott. Amikor a víz kifogyott a tömlőből, a gyermeket ledobta egy bokor alá, ő maga továbbment, és egy nyíllövésnyire leült vele szemben. Ezt mondta, nem tudom nézni a gyermek haldoklását. Így ült vele szemben, az pedig elkezdett hangosan sírni. Isten meghallotta a gyermek hangját, s az Isten angyala az égből megszólította Hágárt, és azt mondta, mi van veled, Hágár? Ne félj, mert Isten meghallgatta a gyermek szavát ott, ahol van. Kelj föl, vedd a gyermeket, és tartsd erősen a kezedben, mivel nagy néppé teszem. Azután Isten megnyitotta a szemét, és meglátott egy vízforrást. Odament, megtöltötte a tömlőt, és inni adott a gyermeknek. Isten a gyermekkel volt. Az felnőtt, a pusztában lakott, és íjas vadász lett. Párán pusztájában lakott, s anyja Egyiptom földjéről szerzett neki feleséget. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves hittanúsok, akik követik ezt a mai kis tanítást, hozzá is szólhatnak a jól ismert 061-374-0904-es telefonszámon. Kérdéseket is lehet föltenni, amelyet Farkas Miklós munkatársunk fogad, és hogyha a hittanórához hozzátartozik, akkor majd hozzá is tesszük ehhez a mostani beszélgetéshez, mostani tanításhoz. Mint az egész sorozat, mind-mind a Szentírás minden részlete, arról szól, hogy Isten hogyan mutatja meg szeretetét. Sok esetben egészen rejtélyes módon nem olyan egyszerű olvasni az Ószövetséget. Sokszor a szövegek mélyére kell hatolni, időt kell szánni arra, hogy megértsük, mi is az üzenete annak a történetnek. Vagy éppen mi annak az üzenetnek a számomra szóló különleges tanítása, amely az én életemben kell, hogy megvalósuljon. A Szentírás mindig élő szöveg. A Szentlélek sugalmazta, és bár emberek írták le, mégis az Isten üzenetét közvetíti. Ugyanerre a Szentlélekre kell figyelnünk nekünk is, aki sugalmazta a Szentírást, aki vezette az egyházat abban annak eldöntésében, hogy mely szövegek kerüljenek be a Szentíratok közé. És ugyanez a Szentlélek irányít bennünket is, a mi lelkünket vezeti, hogy meghalljuk belőle a nekünk szóló üzenetet. Bízom abban, hogy ezt a hittanórát is a Szentlélek vezeti, és nem csak az hangzik el benne, nem csak az adódik át, amit az én magam elmélkedései során kiolvastam, megértettem belőle, hanem ennél jóval több. Az, amit maga az Úr, a kedves Mária Rádió hallgatóknak kinek-kinek személy szerint mondani akar. A történet elég furcsa, nem éppen keresztényi szemléletet tükröz, éppen ezért kell jól alaposan megnéznünk, hogy mi az, ami ebben követendő, és természetesen mi az, ami nem. Mi az, amit közvetlenül kiolvashatunk belőle, és mi az, aminek mélyebb, hogy úgy mondjam, szimbolikus tartalma, tanítása van. Nézzük tehát, hogy mi is történt ebben a történetben. Izsák megszületik. Izsák, akinek a születését már akkor megígérte az Úr, amikor még Ábrahám, még akkor a neve is más volt, Ábrám volt a neve, 40 éves korában elindult Úr földjéről, hogy elmenjen arra a területre, amit az Úristen megjelöl neki, és azt mondja, nagy területet adok neked, nagy néppé teszlek, a te utódod által nyer áldást a föld minden népe. Hát ezzel az ígérettel indul el Ábrám annak idején, Sárával, feleségével, Jobbal, az unokaöccsével együtt, meg a teljes családjával, nyájjal, gazdagságával, és hát még nem telepszik le, de elérkezik Kánaán földjére, és itt is jövevényként él. Nem érzékeli, hogy ez a terület az övé lenne, hiszen itt még más népek laknak, de befogadják ezt a gazdag és egyre gazdagodó Ábrámot, és ugyanígy a gyermekének a születése sem következik be azonnal, hiszen már több évtizede telik el, és még mindig nem születik gyermeke. Majd föl is fogjuk idézni azt a korábban is elemzett történetet, amely ehhez kapcsolódik. Nos, most megszületik Izsák. Olvasom a szöveget, az Úr meglátogatta Sárát, ahogy megígérte. Az Úr úgy tett Sárával, ahogy előre megmondta. Sára fogant és fiút szült Ábrahámnak öregkorában, abban az időben, amelyről Isten beszélt. Ábrahám fiának, aki született, akit Sára szült neki, az Izsák nevet adta. Isten tehát teljesítette ígéretét, megvalósította lehetetlent. És ez a név Izsák sokat mond. Iszák egyébként a héberben azt jelenti nevetés, öröm, derű. Nagyon érdekes, hogy a szöveg ennek a névnek több magyarázatát is adja. Most már együtt olvastuk több hónapon keresztül az ószövetségi szövegeket, és talán föl is tudjuk idézni, amit erről olvastunk eddig. Mamre terebintjénél, amikor az Úristen három angyal képében meglátogatta Ábrámot, akkor ígérte meg neki, hogy egy eszendő múlva fiat fog szülni a feleséged Sára. Idézzük fel ezt is pontosan, hogy írja le a Szentírás. Akkor Isten így szólt Ábrahámhoz, ugye a három angyal látogatására emlékszünk, hogy néha többes számban, néha egyes számban nyilatkozik meg ez a titokzatos vendégsereg, három vagy egy. Akkor Isten így szólt Ábrahámhoz, miért nevet Sára, és miért gondolja, valóban szülni fogok, még jól lehet öreg vagyok? Van, ami az Úrnak lehetetlen? A jövő évben ez időtájt újra eljövök hozzád, és Sárának már fia lesz. Sára tagadta, és azt mondta, nem nevettem. De ő így válaszolt, igenis nevettél. Tehát amikor az Úristen megígéri Ábrahámnak, hogy fiat fog szülni, akkor Sára bent a sátorba nevetett titkon, és az Úristen hallotta, hogy nevettél, Sára tagadta, és azt mondta, nem nevettem. De így azt mondta, igenis nevettél. Tehát Sárának a nevetéséhez kapcsolódik ez az Izsák, vagyis nevetés elnevezés. Egy másik helyen egyébként egy másik magyarázatot találunk. Amikor Izmael már élt, akkor Isten megismételte ezt az ígéretét, és ekkor Ábrahám, hogy úgy mondjam, egy kissé gyerekesen viselkedett. Ez a 17. fejezetben találjuk, Ábrahám, amikor az Isten megígérte neki, nem Izmael, hanem Izsák lesz az utódod, akkor Ábrahám arcra borult és nevetett, mivel így gondolkodott magában, 100 éves embernek legyen még fia, és Sára 90 esztendős még szülni fog. Tehát Ábrahám volt az, aki nevetett. A nevetés szó többször is előkerül tehát az ígéret kapcsán, és vagy azért, mert kinevették az ígéretet, nem nagyon hittek, Sára nem hitt. Ábrahám is azt mondja, inkább legyen csak Izmael a te utód, Izmael legyen az én utódom, akit megáldasz. De az Úristen megtartja ígéretét, és mint egy a nevetőket megszigyenítve, ennek az új fiúnak ezt a nevet adják, Izsák, vagyis nevetés. De van egy harmadik magyarázat, amelyben Ábrahám az örömét fejezi ki, hogy gyermeke született, és ennek a derűnek, ennek az örömnek, a beteljesült ígéret fölötti újongásnak a kifejezése ez, hogy nevetésről adják a nevet Ábrahám fiának, Izsáknak. Érdekes, hogy valaki ezt a nevet hordozza egész életén keresztül, valakit úgy szólítanak a nevetés, a derű, a mosoly. Hát ezt a nevet kapta tehát Ábrahámnak a fia. A történetben azonban van ennél egy sokkal szomorúbb részlet is, ezt vizsgáljuk meg most egy kicsit részletesebben. Ahogy a fiú növekedett, elválasztották. Ábrahám Izsák elválasztása napján nagy lakomát rendezett. Ezt még megelőzően tekintsük át, ezt az elválasztásnak az eseményét. Elválasztás, vagyis az anyjától való elválasztás, amikor már nem szopik a gyermek, abban a korban a szoptatás jóval hosszabb ideig tartott, akár 2-3 éves koráig is szopott a gyermek. Viszont amikor elválasztják, és már nem szopik tovább, akkor egy jelentős fordulat történik a picin gyermek életében, és nyilván a család életében is. Körülbelül ez az óvodás korra tehető, amikor már nem annyira testileg ragaszkodik az édesanyjához, hanem tipeg, saját maga járkál, szaladgál akár, és úgy elindul, hogy úgy mondjam, a saját útján, nyilván még gyermekő, gyermeki, tipegő léptekkel. Ezek az életfordulók mai világunkban kevésbé kapják meg a maga jelentőségét. Persze vannak ilyen szertartások, születésnapot megünnepeljük, különösen mondjuk a 18. születésnapot, vagy a házasságkötés, természetesen a diplomának a megszerzését, viszont nem árt, hogyha jobban a őseink szokásait próbáljuk megérteni, és ahhoz igazítjuk ezeket az életfordulókat. Ez nem csak alkalom a mulatságra, helyehújjára, az ünneplésre, hanem ezek valóságos fordulatok az életben, amelyeknek meg kell adni a súlyát. Amikor valaki 18 évessé válik például. Én még úgy tanultam, hogy édesapám így nevelt bennünket, hogy amíg a gyermek nem ihat alkoholt, ebből kivétel volt a húsvéti szenteltbor, hanem majd csak 18 éves korban. És micsoda nagy ünnep az, hogyha valakit így nevelnek, és 18 éves korában az első pohár bort az édesapjával kocintva fogyasztja el. Egyébként a szülőnek is, amikor 18 éves lesz a gyermeke, nem csak a gyermek életében fordulat, ez jelentős fordulat, hanem a szülőnek is kicsit másképpen kell tekintenie a gyermekére. Valakitől azt hallottam egy édesapától, hogy a gyermekétől megkövetelte, minden egyes gyermekétől, hogy már pedig vasárnap el kell menni a templomba. úgy kamasz korban, 13-14 éves korban elkezd nyüglődni a fiúska, vagy a leány éppen úgy, hogy neki nincs kedve templomba menni. Jó, tudom, ez kisebb korban is előfordul, de akkor még könnyebben mondjuk, hogy már pedig gyerünk a templomba, mert megy az egész család. Ezt nem szabadám elmulasztani, bármennyire nyafog a gyermek, ott a helye a templomban, nem szabad, hogy a lustasága győzzön. Most ez a harc azért mondom, kamaszkorban egyre nehezebbé válik, és nagy bölcsességet látok abban, amikor azt mondja a szülő, hogy fiam, leányom, 18 éves korig gyermek vagy, azt teszed, amit én mondok, megyünk a templomba. 18 éves korodtól utána, ha nem akarsz menni, akkor nem kell templomba menni. Na, ezt általában a gyermek, a kamasz gyermek is elfogadja, és kivárja, hogy na majd 18 éves korában mennyire szabad lesz, és utána már nem kell templomba mennie. Aztán legtöbbször bejön a számítás, és addigra az ember azért fölfogja már 18 éves korára, hogy csak érdemes eljárni a templomba, de ha nem is, még ha élvezni is akarja a felnőtt kort, utána azért 18 év úgy telt el az életében, hogy minden vasárnap ott volt a templomban. No, hát ezek a fordulatok tehát nem lényegtelenek kétségtelenül, és kell, hogy megünnepeljük, de adjuk meg az igazi lényegét ezeknek a fordulatoknak. Ez a gyermekét, amikor elválasztják az édesanyjától, Izsákot, akkor bizony az ő életében is egy különleges fordulat következik be. Viszont erre utaltam, hogy amely nem annyira keresztényi fordulat, tudnélik, Sára, megint olvasom a Szent Szöveget, Sára észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, Hágár Sárának a szolgálója volt, akinek a fia született Izmael, Sárán észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit ez Ábrahámnak szült, az ő fiával együtt játszik, teljesen természetes. Ezért ezt mondta Ábrahámnak, távolítsd el a szolgálót és fiát, ennek a szolgálónak a fia ne örököljön együtt az én fiammal. Féltékeny élet. Azt akarta, hogy csak az ő fia legyen az igazi örökös, és a szolgálótól származó gyermek az ne örökölhessen Ábrahámtól. Hát megint előjött a asszonyi gyengeség, a féltékenység, amely tudjuk, hogy nagyon messzire vezet. Idézzük csak föl, hogyan is született Izmael, hogyan jelent meg először Sára és Hágár a két asszony között a viszálykodás. Ezt neveztem én annak idején, ha valaki visszaemlékszik, Hágár szindrómának. Amikor, hogy úgy mondjam, segíteni akarunk az Istennek a terve megvalósításában. Amikor valójában csak türelmetlenek vagyunk, és a magunk megoldását akarjuk az Istenre erőltetni. Ezt tette Ádám és Éva is. Amikor az Úristen nekik adta Édennek a kertjét, és minden fájáról gyümölcsöt élvezhettek, csak a tudás fájáról nem ehettek, akkor Ádám és Éva megszegve a Istennek a parancsát, ők maguk vettek a fáról. Hogyan vette rá őket a kísértő? Ha vesztek erről a fáról, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. És bennük volt ez a szándék, hiszen az Isten maga ültette bele a saját képére és hasonlatosságára alkotott emberbe a lelkébe, hogy ő olyan legyen, mint az Isten, és ezt pontosan az Isten akarta megadni nekünk, és ez valósul meg Krisztussal, amikor Krisztuson keresztül átistenülünk, és a megváltás lényege az, hogy helyreáll az isteni rend, és valóban isteni emberekké válhatunk a megtestesülés révén. De ezt még az elején Ádám és Éva maga akarta kicsikarni, maga akarta megszerezni, szembefordulva az Isten szavával, vettek arról a fáról, amelyről nem lett volna szabad, mert azt hitték, hogy majd ők így a saját akaratuknál fogva istenné válhatnak. Hát egy kicsit ehhez hasonlít Ábrahámnak és Sárának az a ravaszkodása, hogy ők maguk akarták bebiztosítani az Istennek az ígéretét teljesíteni. Ha úgy látszik, hogy már sok éve nem születik gyermek, akkor majd ők gondoskodnak gyermek születéséről. Idézzük vissza egy másik huncutkodását Ábrahámnak, amikor Abimelek mellett azt mondja a feleségére, hogy a húgom, emlékszünk erre a történetre? Sára a felesége természetesen, és azt mondja rá, hogy a húgom, hogy nehogy elvegyék tőle, és őt pedig megöljék. Majdnem nagy baj származott ebből, de aztán az Úristen megint közbelépett, és úgy kisegítette ezt az emberi okoskodást, és megakadályozta a házasságtörést, hogy a király feleségül vegye Ábrahámnak a feleségét, és aztán hát megint győztesen kerültek ki belőle, mert nagy vagyonnal bocsátották el. Na, ez a bizonyos Hágár szindróma, amikor az ember a saját furfangjával akar segíteni az Úristennek. Sára tanácsára furfanggal született a szolgálótól Izmael. De mi is lett belőle? Csak viszálykodás. Hadd említsem meg itt egyébként azt a nagyon súlyos tényt, amelyel ma igen sokan foglalkoznak, és én ugyanígy Hágár szindrómának nevezem az úgynevezett lombik bébi programot. Amikor az ember a saját tudásával akar gyermeket hozni a világra, úgy érzékeli, hogy az Isten nem áldja meg a házasságot, nem születik belőle gyermek, na de lássunk hozzá, és a magunk okosságával hozzunk létre gyermeket. Természetesen az ember nem tud embert teremteni, viszont hát próbál besegíteni a teremtésben, és a Lombik Baby programnak a segítségével, ugye a hím és a női ivar sejteket megtermékenyítve hozza létre az egyedeket, és aztán ülteti be az édesanyja méhébe, és akkor hát ez már majdnem olyan, mintha ők nemzették volna, és ők hoznák világra. Nagyon súlyos, nagyon nagy sebek keletkeznek ebből, nem akarom ezt most itt végigmondani, egy külön hittanórát megér természetesen, hogy erről a kérdésről a maga súlyában beszélgessünk. Most csupán csak annyit mondok, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az Isten szavát. Az egyház nem véletlenül mondja, hogy ez nem megoldás. Ez ugyanazt hozza, bizonyos áldás születik belőle, hiszen megszületik a gyermek, de aztán úgy, mint Izmael esetében, hogy mennyi kár, mennyi szenvedés, mennyi fájdalom születik belőle, ez akkor nem tudja fölmérni az ember, de bizony nem volna szabad letagadni, hogy milyen sok szenvedés, milyen sok felesleges emberi tragédia is származhat azon túl, hogy olykor-olykor természetesen Isten kegyelméből gyermekek is születnek ebből az emberi törekvésből. No, zárójel bezárva, térjünk vissza az ószövetségi történetre, de bizony jelentős tanulságú szolgál ez az Hágár szindróma. Idézzük föl, a 16. fejezet így írt erről annak idején. Sárai így szólt Ábrahámhoz, akkor még nem volt a nevük megváltoztatva, Isten akaratából. Nézd, az Úr nem adott nekem gyermeket, menj be szolgálómhoz, általa talán gyermekhez jutok. Ábrám megfogadta Sárai tanácsát, Sárai Ábrám feleséget, tehát fogta egyiptomi szolgálóját, Hágárt, és amikor Ábrám már 10 éve lakott Kánaán földjén, tehát már 10 éve nem teljesült az ígéret, feleségül adta férjének Ábrámnak. Ő együtt volt Hágárral, és ez fogant. Amikor azonban észrevette, hogy fogant, úrnője kicsinek tűnt szemében. Tehát már megfogant a gyermek, és már is ugye Hágár szembefordult Sárával, az úrnőjével, és akkor bizony ez lett az eredménye, hogy Sárai szemrehányást tett Ábrámnak, hogy látod, lenéz engem a szolgálóm, Hágár, mert nála voltál, és ő aztán gyermeket vár tőled. Megint ugyanez az emberi gyöngeség, emlékszünk a történetre, Ábrám azt mondja olyan kicsit tutyimutyi férként, hogy hát a te kezedben van a te szolgáló tévvel, amit akarsz, ahelyett, hogy egy kicsit a sarkára állt volna, és a két asszony között igazságot tett volna, akkor elmenekült Hágár a úrnőjétől, és most ugyanez történik, ugyanez ismétlődik meg, a Hágár szindrómának a következő fejezete vagy fokozata, ugye megszületik Izmael már 10 éves, amikor megszületik Izsák. És Izsák látja, hogy a gyermekkel együtt játszik a fiú. Előtte hadd mondjam el, tehát az a történetet fölidézve, amikor elküldi Hágárt a pusztába, akkor Sára észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit ez Ábrahámnak szült, az ő fiával együtt játszik. Ezért mondta Ábrahámnak, távolítsd el a szolgálót és fiát, ennek a szolgálónak a fia ne örököljön együtt az én fiammal. Ábrahámnak nem tetszett ez a beszéd a fia miatt, de Isten így szólt Ábrahámhoz, ne bánkódj a fiad és szolgálód miatt, hanem hallgass Sárára mindenben, amit mond neked, mert utódaidat Izsák után fogják nevezni, de a szolgáló fiát is nagy néppé teszem, mivel ő a te utódod. Tehát megismétlődik ugyanez a történet, amikor 10 éves a fiú, és most még szörnyűbb a következmény, kimegy Hágár a pusztába, de már a gyermekével együtt, hiszen ez történik, Ábrahám korán reggel fölkelt, kenyeret és egy tömlő vizet vett, és odaadta Hágárnak, aztán a vállára tette a fiát, és eltávolította őket, ahogy Sára akarta. Az elment, és Berseba pusztáján bolyongott. Amikor a víz kifogyott a tömlőből, a gyermeket ledobta egy bokor alá, ő maga továbbment, és egy nyíllövésnyire leült vele szemben. Ezt mondta, nem tudom nézni a gyermek haldoklását. Így ült vele szemben, az pedig elkezdett hangosan sírni. Isten meghallotta a gyermek hangját, az Isten angyala az égből megszólította Hágárt, és azt mondta, mi van veled, Hágár? Ne félj, mert Isten meghallgatta a gyermek szavát ott, ahol van. Kelj föl, vedd a gyermeket, és tartsd erősen a kezedben, mivel nagy néppé teszem. Azután Isten megnyitotta a szemét, és meglátott egy vízforrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt, és inni adott a gyermeknek. Isten a gyermekkel volt, az felnőtt, a pusztában lakott, és íjas vadász lett. Párán pusztájában lakott, s anyja Egyiptom földjéről szerzett neki feleséget. Megismétlődik tehát a történet. Hágár újra a pusztába menekül, most már a gyermekével együtt, és az Úristen megint megerősíti Hágárt, és mivel Ábrahámnak a fiáról van szó, Ábrahámért őt is megáldja, nagy néppé teszi, és ugyanúgy későbbi történetből tudjuk, Izmaelnek is 12 fia születik, és ők lesznek egyébként az izmaeliták, Izmael népe. De ugye viszálykodás keletkezik, és izmaeliták és az izraeliták ellenséges néppé lesznek, noha mind a ketten Ábrahámtól származnak, de az egyik ugye az ígéret fiától, Izsáktól, Sára gyermekeként, a másik pedig az emberi okoskodás, ügyeskedés, furfang eredményeképpen Hágártól, a szolgáló leánytól. Mindenképp fontos tanulsága az ószövetségi történetnek, hogy mennyire bízzak az Istenben, mennyire higgyem el neki, hogy ő az, aki kezében tartja az életemet, és az a mondás természetesen igaz, segíts magadon is, az Isten is megsegít. Szó sincs arról, hogy én ülök a fotelban, és majd az Isten vezeti az életemet. Én nekem kell a döntéseket meghozni, én nekem kell cselekednem, én nekem kell az életemet fölépítenem, de sohasem az Isten nélkül. Sohasem anélkül, hogy odafigyelnék rá. Sohasem úgy, hogy nem hallgatom meg az Isten szavát. Főleg, ha már szólt hozzám, hogy nem veszem azt komolyan, hogy elfelejtem, vagy nem maradok hűséges az Istennek a szavához. Az Isten úgy tudja beváltani az ígéretét, hogyha én követem a szavát, és elhiszem azt, amit ő mond nekem. Az egyik legfontosabb tanulsága ez a úgynevezett Hágár szindrómának, hogy higgyek abban, hogy az Isten kézbe veszi az életemet. A másik oldala, a kettes számú tanulság, hogy az Úristen azt is meg tudja áldani, amit én magam kiokoskodom, kiügyeskedem, akár nélküle is, nem hagy magamra, nem bosszulja meg a rossz döntéseimet. Nem kell azt gondolni, hogy akkor most már mindennek vége van, hogyha nem az Isten szavát követem. Megáldja a rossz döntéseinket az Úristen, de sohasem tud úgy beteljesülni, úgy olyan tökéletes módon teljesülni az Isten akarata, hogyha nem együttműködöm az Úristen szavával. Nos, ennek a történetnek azonban van egy nagyon érdekes újszövetségi tanúsága is, amelyet a Galatákhoz írt levélben olvasunk. Szent Pál ugyanis előveszi ezt a történetet Sára és Hágárnak, illetve Izsáknak és Izmaelnek a viszálykodását, az ellenségeskedését, és egy nagyon érdekes, szimbolikus jelentéstartalmat ad neki. Olvassuk el a Galatákhoz írt levél 4. fejezetéből a 22. verstől egy kicsit hosszabb részt, egészen a 31. versig. Idézem. Az írásban így olvassuk, hogy Ábrahámnak 2 fia volt, egyik a szolgálótól, a másik a szabadasszonytól. Aki a szolgálótól való, test szerint született, aki pedig a szabadtól, az ígéret alapján. Ennek képletes értelme van. Ezek az asszonyok a 2 szövetséget jelentik. Az egyik Sína hegyéről való, és szolgaságra szül, ez Hágár. Hágár ugyanis az Arábiában lévő Sína hegyét jelenti, s a mai Jeruzsálemnek felel meg, amely gyermekeivel együtt szolgaságban él. A szabad viszont a magasságbeli Jeruzsálemet jelenti, ez a mi anyánk. Hiszen megvan írva, örvendj te magtalan, ki nem szülsz, újjong, és kiálts, ki a fájdalmat nem ismered, mert több a gyermeke a magányosnak, mint annak, akinek férje van. Ti pedig testvéreim, mint Izsák az ígéret fiai vagytok. De mint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is. Mit is mond az írás? Üzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabadasszony fiával. Így tehát, testvérek, mi nem a szolgáló fiai vagyunk, hanem a szabadasszonyéi. A 2 szövetséget állítja szembe egymással Szent Pál. Akkor még a zsidóságnak és a kereszténységnek, a zsidóknak és a keresztényeknek nagyon-nagyon feszült ellenségeskedése volt, hát gyakorlatilag ebből származott az üldözés is. Szent Pál maga, mint zsidó ember, üldözte a keresztényeket. Itt természetesen megfordul a kép, egy kicsit a saját gondolatára alkalmazza a képet magát Szent Pál, hiszen Sára üldözte Hágárt, és Izmaelnek kellett menekülnie. Itt pedig azt mondja, hogy a test szerint születettek, tehát az ószövetségiek üldözik az ígéret szerint születetteket, így innen származik a keresztény üldözés, amely mind a mai napig tart. Tehát az üldözés az a szabad asszonytól származó gyermekeknek az osztály része. De itt most nem is erről van szó, vagy nem is ezt emeli ki, vagy ezt hangsúlyozza, hanem a test szerint, vagy a lélek szerint élünk. A testre hallgatunk, vagy a lélekre. A test szerinti életnek a jelképes alakja Hágár és az Ószövetség. Azt mondja, Hágár ugyanis az Arábiában levő Sína hegyét jelenti. Ott történt az Ószövetség, a Sínai hegyen, amikor megkötötte Mózes a választott néppel az első szövetséget, az áldozati bárány vérével meghintette a népet, és szövetséget kötött Isten és a választott nép. És ezt a Sínai hegyet viszi tovább a földi Jeruzsálemmel, még mindig ugye a zsidó népnek a fővárosa. A szabad viszont a magasságbeli Jeruzsálemet jelenti. A Jelenések könyvében többször szerepel a mennyei Jeruzsálem, az Isten országának a képe, amely már teljesen tökéletes, ott már nincs is templom, hiszen maga az Úristen a templom, és azok, akik ebben a mennyei Jeruzsálemben laknak, mind-mind az Istennek a gyermekei, az ígéretnek a gyermekei, az új szövetség ingyenes ajándék. Az Ószövetségben és egy nagyon-nagyon lényeges különbséget ismerhetünk itt föl. 10 parancsolatot kap a nép, és azt mondja, tartsd meg a parancsokat, és akkor nagy néppé teszlek, és megköveteli az Úristen, hogy tartsák meg a parancsokat. És ez egy, mint egy feltétele az Úristen szövetség kötésének. Aztán látjuk, hogy a nép nem tartja meg a parancsokat, viszont az Úristen mégis megtartja a szövetséget, és nem törli el, de ahogyan Hágár esetében nagy súlyos szenvedések következnek be, ugye elfoglalják Jeruzsálemet, elűzik a zsidó választott népet, Babilonba hurcolják őket, és csak egy maradék marad meg, az a maradék viszi tovább a szövetséget és az Úristennek a szeretetét. Nos, tehát az Ószövetségnek a népe nem volt hűséges az Istenhöz, és ezért egy új szövetségre volt szükség, amely már, hogy úgy mondjam, feltétel nélküli, az Isten ingyenes ajándéka. Ezt már nem lehet kiérdemelni, kiküzdeni, mert nem csak arról van szó, hogy egy ígéret földjét, egy szép, tejjel, mézzel folyó országot szerez meg a választott nép, hanem az Isten országát kapja ajándékba, ingyenes ajándékként. Ez a megváltás, ez az új szövetségnek az isteni ajándéka, amelyet az ember sohasem szerezhet meg magának. Hát ez a jelképe, vagy ennek jelképe Izsák, az ígéret fia, akinek a leszármazottján keresztül nyer áldást a föld minden népe. Itt teljesedik be az Ábrahámnak tett ígéret, utódod által nyer áldást a föld minden népe. Izsáknak a leszármazottja, majd a választott népnek a tagja Jézus Krisztus, a zsidó népnek a tagja, aki Ábrahám és Izsák leszármazottjaként valóban áldást hoz az egész világra. Minden elképzelést, minden kimondott ígéretetnek a szavát felülmúló módon teljesíti az Úristen az ígéretet, keresztül az emberiség történelmén mégis megvalósítja azt, amit ígért. A szabadság, a szabadulás, a megváltás az Istennek ingyenes ajándéka. Nincs más dolgunk, mint ezt elhinni. Nem arról van szó, hogy nekünk nem kell megtartani a parancsokat, de nem azért tartom meg a parancsokat, hogy ennek, mint egy jutalmaképpen megkapjam az ígéret földjét, a mennyországot. Ezt senki nem gondolhatja, hogy azért jutok el a mennyországba, mert sok jót tettem, és sok parancsot megtartottam, hanem ingyenes ajándékként kapjuk meg az Isten országát. Azt megérdemelni nem lehet. Mit tehetek ezért? Hiszek. Hiszek az Istennek, hiszek az ő ígéretében, hiszek az ő szavában, hinnem kell az ő szeretetében, az ő hűségében. Még akkor is, hogyha minden körülmény ellent mond ennek, és nem látom teljesülni az életemben az Istennek ezt az ígéretét, de amit vár tőlem az Isten, ez a hit. Higgyem el, hogy minden körülmények között teljesíti az ő ígéretét, nem hagy magamra, az ő szeretete soha nem hagy magamra. Ha hiszek, akkor látom meg az Isten ígéretének a teljesülését. Ez kéri, ez várja tőlünk, ez kínálja föl ezt az ingyenes ajándékot, a mennyországot kapom meg, nem kell más tennem, mint hinnem, és ehhez a hithöz igazítanom a tetteimet, ebből a hitből fölépíteni az életemet, erre építeni az egész kereszténységemet. Így vagyunk mi Ábrahám fiai a hitben, akik a lélekben vagyunk leszármazottai Ábrahámnak, Istennek pedig örökösei, Jézus Krisztusnak, az ő fiának társ örökösei. Ezt tanítja nekünk az Ószövetségen keresztül az Isten teljes kinyilatkoztatása. Ezt kell megértenünk, ezt kell magunkévá tennünk. Amen.
és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
Mária Rádió.